Szeretettel köszöntünk mindenkit. Kicsit furcsább a felállás, lehet, hogy már a nézőink, akik látnak bennünket, csodálkoznak is, hogy most csak kettesben vagyunk. A vendégünk nem más, mint Borbé Sándor, a Pannonhalmi Borvidék Borpromóciós Kft. Ügyvezetője. A Borpromó célja egyebek mellett aktívan támogatni a borvidéki marketing és PR munkát, valamint ezt a borvidék egészére megteszik, mind a borvidék határain túl is, fesztiválokon, rendezvényeken, hát előszeretettel képviselitek a Pannonhalmi borvidéket. Szeretettel köszöntelek, Sándor, itt a Bormárkában.
Köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást, én is szeretettel köszöntök mindenkit. A statisztikák és a történelmi hűség kedvéért pedig az ügyvezetőség az már nem működik. Marketinggel, koordinációval, értékesítéssel foglalkozom így a borpromon belül.
Ez így a pontosítás kedvéért is köszönöm.
Csak a pontosítás.
Olykor-olykor szoktunk itt a Bormárkában hát különleges vagy különlegesebb műsorokat készíteni. Szeretnénk azt hinni, hogy az összes adása maga nemében különleges. De hogy miért mondom ezt? Mert nem mindig törvényszerű az, hogy egy bortermelőt vagy épp szőlészt hívunk el ide az adásba. Olykor-olykor van, hogy olyan kulcsfigurákat hívunk el, akár az ágazathoz szorosabban köthetően, vagy pedig kevésbé, de mindenképp van valami erős kapcsolat a vendégnek a borokkal. És ez most is így történt. De hogy miért történt így? Eljött az az ideje az adásunknak, most már nagyjából a 30-at közelítjük, így április közepe óta. Több ízben utalgattunk rá egyik-másik adásban, és úgy éreztük jónak, hogy most így beérett az, hogy beszéljünk külön egy adás erejéig a bormarketingről, hogy ennek milyen kulcsfontossága van, milyen szerepe van, hol tartunk jelenleg, és mindezt egy kicsi esettanulmány formájában is megejthetjük, nevezetesen a Pannonhalmi borvidék szemüvegein keresztül vizsgálhatjuk meg a jelenséget, és rögtön egy kicsit ilyen jégtörő kérdésnek is szánom ezt, hogy szerinted, és pörgesd vissza nyugodtan az évek kerekét, felhasználva az elmúlt években szerzett tapasztalatod, hogy hogyan látod, hogy napjainkban jelenleg, akár hogyha visszanézünk a múltba, hol tart most a borok iránti kereslet Magyarországon, úgy is fogalmazhatnék, hogy a borfogyasztás.
Egy picit helyére tenném a dolgokat, hogy hogy kerül a csizma az asztalra. Ez nagyon-nagyon régen kezdődött még egyetemistaként, Mosonmagyaróvárra jártunk, én agrármérnök vagyok, szaktanácsadó szakmérnök egyébként, és ott szerveztünk egy borfesztivált, és a borfesztivál keretében megjelentek a borrendek is. Aztán telt múlt az idő, mindenféle kitérőket tettem, hazaköltöztem Pannonhalma mellé, és ott alakult egy borrend, amit úgy hívnak, hogy Pannonhalmi Szent Márton borrend, és volt lehetőség ehhez a borrendhez csatlakozni és kapcsolódni, és tulajdonképpen a borrend működésén keresztül láttunk bele a Pannonhalmi borvidék működésébe, a pincészetek életébe, ekkor kerültem relatíve közelebb a borokhoz. És borrendi társaimmal úgy gondoltuk, hogy van mit, lenne mit tenni marketingügyileg. Az én ehhez képest előképzettségem az marketing, értékesítés, kommunikáció. Azóta azért egy bormarketinges végzettséget is csináltam, csak hogy ez is meglegyen, és így jött létre a Borpromó. És most már 11 éve, 12 éve kezdtük el a tevékenységünket, és azóta van közünk, legalábbis remélem, hogy nem csak én gondolom így, hanem a külvilág is így látja, a borhoz, a bormarketinghez, és ezért bátorkodok véleményt alkotni ezekről a kérdésekről.
Hát
és
akkor 11 néhány év, vagy valami
11, igen.
Legyen
igen,
akkor 11 igen, kereken. Igen. Ez kellő tapasztalatot kellett, hogy adjon. Minden tekintetben úgy érzem. Tehát a megalapozottság nem csak a háttér miatt, hanem az eltöltött 11 év miatt is úgy érzem, hogy kellő rálátást tudsz nekünk most adni.
Bízom benne, hogy így van. Bár hát ugye ennek megfelelően én teljesen másik oldalról érkeztem. És emiatt a megközelítés miatt van vagy előnyöm, vagy hátrányom mondjuk a borászokhoz képest. Én azt gondolom, hogy előnyöm, mert pont azon a szemüvegen keresztül látom magát a bort, magát a bormarketinget, a borértékesítést, amit mondjuk esetleg egy borász nem lát, mert ő szakmailag van a toppon, és szakmailag kell ott lennie a toppon. Én meg egy picit a fogyasztói oldalról, a piac oldaláról látom ezeket a dolgokat. Én generálisan Minimálisan azt tudnám mondani, hogy a borpiac alkalmazza és használja azokat a marketing eszközöket és marketing csatornákat, ami generálisan elmondható bármelyik piacra is. Ami a dolgot színesebbé és egy kicsit szenzitívé teszi, az, hogy maga a bor, az egy emocionális kérdés. Tehát persze nagyon sok mindent meg lehet mérni a laboratóriumban, de nagyon sok mindent pedig nem. És ez a pedig nem pont adja az egész dolognak a fűszerezettségét, és ezért tudnak megtörténni olyan borok, olyan pincészetek felemelkedése és bukása, amikre az ember esetleg nem is számít, mert ugye emocionális dolgok is befolyásolják ezt a kérdést, nem csak egyszerűen a piaci viszonyok és a gazdasági környezet.
De gondolom épp ez adja neki a különlegességét, szépségét, meg hát a kihívásokat is.
Pontosan így.
Ez jó gondolat abban a tekintetben, hogy akkor legyen kerek egész a válasz a felütésemre vagy a kérdésemre, hogy jelenleg most még csak általános téren maradva, tehát nem lebontva fajtákra, a vidékekre, hogyan látod a borok iránti kereslet idehaza, vagy akkor menjünk a mikrokörnyezetbe a Pannonhalmi borvidéken, erőteljes, fokozódik, vagy kicsit olykor szünetel, ne adj Isten lejtmenetek vannak, milyen irányba haladunk most?
Én azt gondolom, hogy generálisan a borfogyasztás kultúrája az egy fejlődő tendenciát mutat, és ennek nagyon örülünk. Más kérdés, hogy honnan indultunk, elég mélyről, tehát onnan azért lehet fejlődni. Én azt gondolom, hogy ez a fejlődés, ez töretlen, a gyorsasága az viszont egyre lassul. Mert értelemszerűen minél feljebb vagyunk, onnan még feljebb kerülni, az már nem egy olyan gyors kérdés, vagy nem egy olyan nagy lehetőség, de továbbra is érdekes a dolog. A felnövekvő generációk, sajnos most már erre is van rá tekintésem, is úgy tűnik, hogy érdeklődnek a bor iránt, érdeklődnek a borkészítés, a borfogyasztás, a bor és a gasztronómia kapcsolódása iránt. Én azt gondolom, hogy egyre inkább abba az irányba megyünk el, hogy a bor, mint önálló valami, nehezen értelmezhető. Összekötve a gasztronómiával, összekötve a kirándulással, összekötve más jellegű élményekkel, egyre inkább, és mi is ezt tapasztaljuk, tehát hogyha mondjuk a borvidékre jön valaki, és ott bortúrán szeretne részt venni, akkor az nem úgy működik, hogy ő elmegy három pincészetbe bort kóstol és elmegy haza, hanem kell mellé valami más. Kell mellé egy jó vacsora, kell mellé egy szép kilátó, kell mellé egy valami fajta kulturális élmény, és akkor így lesz igazából egész a csomag. Tehát akik a bor iránt érdeklődnek, ők nem csak a bor iránt érdeklődnek, hanem a borhoz kapcsolódó mindenféle egyéb dolog iránt is, ami hozzá köthető és élményszerűvé teszi az egészet.
Ássunk mélyebbre, és vegyük elő a bormarketing adta lehetőségeket, eszközöket. Akár így a borpromó szempontjából, hiszen ez a te tereped. Hogy látod jelenleg, milyen irányba mozdulhatunk el, milyen eszközök állnak rendelkezésre ezek közül? Megint csak nem feledjük el az esettanulmányunkat a Pannonhalmi borvidék esetében. Mi az, amit eddig sikerült elérni, és akár sikerként könyveled el, és mi az, amit még, hát még hogyha érzékeljük azt, hogy nehezebb már egyre följebb és följebb tenni a lécet, de mi mindent lehet még tenni?
Marketingesnek értékesítő vagyok, értékesítőnek meg marketinges. Tehát az egész történet onnan indult, akkor, amikor ez a borpromó történet kipattant a fejekből, hogy hogyan is lehet egyáltalán mondjuk egy borvidéket népszerűbbé tenni. Egyrészt valahogy a borvidékre kellene csábítani olyan nyitott személyiséget, akik szeretnék ezt megnézni. Másrészt el kellene vinni a borokat azokhoz a személyekhez, vagy azokhoz a társaságokhoz, akik szívesen kóstolgatnak új számukra ismeretlen dolgokat, és akkor ezeknek az ötvözéséből született meg kvázi az a fajta tevékenységi kör, amit a borpromó csinál. Generálisan a bormarketing, ahogy az elején is mondtam, minden modern marketing eszközt tud használni és tud alkalmazni. Igazából a méret és a gazdaságosság a kérdés. Tehát akár az online marketingben, akár a tradicionális offline marketingben minden eszköz hozzáférhető. Nem szakmai kérdés az, hogy most melyik marketing eszköz az, amit mondjuk a bormarketing során igénybe tudnak venni. A pincészetek, a borvidékek, az összefogások, az ernyőmárkák, a közösségi márkák. Inkább az a kérdés, hogy mi az, ami finanszírozható, másik oldalról mi az, ami megtérül.
Igen, ám csak akkor felmerül bennem a kérdés, hogy nincs ezek szerint egy közös sikerrecept. Tehát ami akár azt mondom, hogy varázsütésszerűen, akár borvidék egésze alatt, vagy a pincészetekre lebontva mindenkinél egyformán ugyanazt a sikert hozza, vagy eredményezi.
Hogyha vállalkozás működtetés ügyileg nézzük meg egy-egy pincészetnek a működését, akkor ugye megvannak ezek a lépcsőfokok, amit minden pincészetnek, ha akarja, meg kell ugrania ahhoz, hogy mondjuk a piacon masszív helyet tudjon elfoglalni. Ez a kiegyensúlyozott minőség, a mindenhol beazonosítható megjelenés, a borhoz kapcsolódó extra szolgáltatások, amit egy pincészet tud nyújtani, és hát ugye kezdünk az alapoktól, hogy akkor a megfelelő névválasztás, a megfelelő logó, a palackok címkézése, formálása, a pincészet és környezetének megjelenése, az online elérhető információk, tehát gyakorlatilag ez az alap, ami a működéshez kell, és aztán ezt lehet cizellálni, hogy kiknek szeretnénk a bort eladni, milyen csatornákon szeretnénk ezt a bort eladni, hogyan tudjuk ezeket a csatornákat támogatni, és ez mind-mind döntés kérdése, mind-mind egy-egy pincészet döntésének kérdése, és aztán ezen belül lesznek majd a hangsúlyok igazából érdekesek. Mi regionális értékesítést választunk, mi a magyar piacra szeretnénk értékesíteni, mi döntően inkább az éttermekben, a gasztronómiában szeretnénk értékesíteni, mi inkább a szakkereskedésekre koncentrálunk, szeretnénk eljutni a hipermarketekhez, vagy nagyobb láncokhoz, és hát aztán mindig kiderül, hogy egy-egy pincészetnek van-e ehhez a tervestratégiához ereje, bora, technológiája, vagy nincsen.
Akkor még adódik a következő, vagy az egyik lépcsőfok a sok közül, hogy miután teszem azt A vagy B pincészet szépen fölépítette így a brandtől kezdve különböző szolgáltatásain keresztül a márkáját. Ott van még, és itt most már hangsúlyosabb szerephez jutnak a borvidékek, a közösségi borok, vagy a közösségi borok értékesítése, mint ahogy nálatok is ez történik. Hogy nem csupán kizárólag egy vagy két pincészetnek a szortimentjét teszitek elérhetővé, hanem a borvidéken belül több pincészet is szerepel a kínálatban nálatok.
Elképzelhető, hogy sokakat magamra haragítok a következő gondolatmenettel, de én így látom. Más piacokon az ilyen jellegű ernyőmárkák, közösségi márkák, plusz márkák, és nagyon sok elnevezés van erre, amik nem ugyanazt jelentik, de úgy körülbelül hasonlót. Akkor kerülnek piaci bevezetésre, amikor az alapmárka úgy érzi már, hogy nincs benne több. Tehát egyszerűen nem lehet tovább menni, és nem lehet tovább erősíteni a piaci pozíciókat. Nagyon sok közösségi bormárka esetében tapasztalható az, szakmai megközelítés, nem emocionális, és nem...
Igen, amiről beszéltünk az elején.
Szakmai megközelítés, hogy ezek a márkák nem biztos, hogy segítik egy-egy borvidéknek, vagy egy-egy pincészetnek a saját márkáját. Tehát néha úgy érzem, hogy ebben az ilyen jellegű közösségi márkákban résztvevő pincészetek esetében még ez korai. Még nem biztos, hogy el kéne lőni ezt a puskaport, nem biztos, hogy itt van az ideje ennek a dolognak. Nagyon szép, nagyon jól hangzik, nagyon jól kommunikálható. Néha, főleg a nem whitefülű fogyasztókat ez egy picit azért össze tudja zavarni, hogy most akkor mi történik, és ki kivel van. És a másik oldala pedig, hogy ez mennyibe kerül, és hogy kifizeti a révészt igazából. Én kíváncsi lennék mondjuk egy-egy ilyen közösségi bormárkával kapcsolatos háttérszámításokra, hogy mondjuk ez konkrétan mennyire tudta megtolni a forgalmat, mennyire segített az alapmárka, tehát az én pincészetem borainak az értékesítésében, mennyire segített az én ismertségem növelésében, és hogyha kijön a végső szám és kettőször aláhúzzuk, akkor ott mi is van, legalább plusz van, vagy mínusz van, számomra ezek a kérdések. Ez sem ilyen egyszerű, mert hogy ebbe a matekba erőteljesen beleszólnak a különféle programok, a különféle pályázatok, a különféle támogatások. Ez, hogyha innen egyik szemüvegről nézem, akkor nagyon jó, mert hogyha nem lennének ilyen jellegű támogatások, akkor valószínűleg ezek sosem jöhetnének létre. Másik oldalról nézem, akkor viszont nem biztos, hogy jó, mert elkényelmesíti akár a pincészeteket, akár a borvidékeket, és nem szívesen használom ezt a szót, de így szerintem mindenki érteni fogja, jelentős összegek égnek el úgy, hogy most szép, nagyon, nagyon szép és nagyon jó minden, de holnap után meg jövőre már ez nem érződik, mert nem meglöktünk valamit, ami hosszú ideig működik, hanem csináltunk valamit, ami prompt nagyon jó, de a későbbiekben nem biztos, hogy ez hasznos és értékes lehet hosszabb távon.
Említetted a beszélgetésünk elején, hogy úgy látod, hogy kicsit egy ilyen kétirányú út jó, hogyha működik a borok értékesítése és a fogyasztók között. És itt gondolok most arra, amit jó pár évvel ezelőtt, még amikor egyszer beszélgettünk, említetted nekem, hogy lett egy újabb szolgáltatásotok. Napjainkban lehet, hogy már az új jelzős szerkezet elveszti a lényegét, hiszen pár éve, ha jól tudom, működik, a borkóstolóházhoz megy fel, és írtam magamnak, hogy precízen, pontosan nevezzem meg ezt a fajta lehetőséget. Nem arra fogok rákérdezni, ami tudom, hogy egy érzékeny és fájdalmas pont vélhetően nem csak neked, hanem sok más szakember és borász is ugyanezt mondaná, hogy a Covid időszak az ilyen jellegű lehetőségeknek eléggé betette a kaput, vagy lehet, hogy épp nem, hanem azt Covid előtt és Covid óta. Hol tartottok?
Vannak ilyen jellegű, vagy ehhez hasonló kínálatok, vagy szolgáltatások a piacon, de borvidékre kiterjedő módon nem, nincsenek. Tehát ebből a szempontból, ami borkóstolóházhoz megyünk, ez unikális dolog. A Covid elején mindenki ráfeszült erre az online dologra, és én azt gondolom, hogy a fogyasztók egy része nagyon élvezte ezt. Ezt a vegyünk részt online borkóstolón. Volt olyan társaság nálunk, elmaradt a pincejárás, évente háromszor van nálunk pincejárás, és a januári vincenapi pincejárás elmaradt, és fölhívott egy társaság, hogy őket ez nem érdekli, ők online szeretnének pincét járni, úgyhogy kvázi egy online borkóstolót tart, csak összeraktunk egy választékot, elküldtem nekik a borokat, és akkor élőben ők egy háznál voltak, a ház teraszán, meg mindenhol, és akkor közben borokat kóstolgattunk, és akkor beszélgettünk róla. De őszintén szólva, ez mondjuk ilyen egyszer, vagy kétszer, nagyon jó pofa, egyébként meg nem. Tehát egyébként nem az.
Én részt vettem két ilyenen, nekem hiányzott a varázsa. Tehát lehet, hogy ez az egyén beállítottságától is függ, de úgy voltam vele, hogy jó, tehát tartalmas volt így is az időtöltés, az otthonom kényelméből, melegéből, de szerettem volna ott lenni. Az volt bennem a feltételezés, hogy ha ezt ott élném meg, akkor más élményekkel gazdagodnék, mint hogy így virtuálisan.
Általában az a tapasztalatom, hogy a részvétel varázsát pont ennek a varázsnak a hiánya okozta, és ezért mondjuk egy-kettő-három alkalomnál többször nem vettek részt az emberek ilyenen. Körülbelül ezt tudnám leszűrni. De visszakanyarodva a borkóstolóházhoz megyhez, tulajdonképpen ez egy olyan lehetőség, hogyha valaki, megint két szemüveg van, lusta, vagy éppen nem fér bele az idejébe, energiájába, akkor is meg tudja ismerni legalább egy szeletét a pannonhalmi borvidéknek, egy pici-pici rálátást kap erre. És ami a nagyon érdekes, hogy nem csak a borvidéken kívülre hívnak bennünket, hanem borvidéken is. És ennek általában az szokott lenni az oka, hogyha mondjuk nincs egy társaságnak ideje arra, hogy mondjuk elmenjen és megnézze külön-külön a pincészeteket, de érdekli őket, és mondjuk utána majd célirányosan szeretné ezeket a pincészeteket felfedezni, akkor hívnak, és akkor egy ilyen rögtönzött borkóstoló keretében tudunk képet adni arról, hogy mi is ez a pannonhalmi borvidék, kik azok a játékosok, akik meghatározóak, mi jellemző egyáltalán a borvidékre, és nem utolsó sorban általában jó szokott lenni a hangulat.
Elérkeztünk az első rész záró akkordjához, ezt elszoktuk, el is neveztük egy ideje, már csak a szignál hiányzik hozzá, borcseppeknek neveztük el. Az utóbbi két adásban, ami a bikavér idézőjeles párbaj volt, az egri meg a szekszárdi felek megmérettettek, ott próbáltuk ki ezt a különlegesebb borcsepp rovatot első körben, és most úgy döntöttük, hogy kicsit tovább visszük, tesztelgetjük a vizeket, hogy egyfajta újítás itt a Bormárka második évadában szeptember óta. Korábban azt ejtettük meg, hogy a vendégeinkből, ahogy fölkészülgettünk, az internet segítségét használva korábbi interjúkból vettünk ki borcseppeket, tehát pici részleteket, nem teljes 2-3 mondatokat, válaszokat teljes egészében, és ezeket nem szembesítés jelleggel, nem memóriateszt jelleggel, hanem arra voltunk kíváncsiak, hogy X idő után, amit korábban nyilatkozott egyik-másik vendég, hogyan gondolja, még a mai napig is kitart a véleménye mellett, vagy pedig ha már másképp látja, hiszen változik a világ, változunk mi magunk is, tehát ez benne van a pakliban, hogy akár változik a véleményünk is, akkor meg elmondta, hogy ma már hogyan gondolkodik esetleg más irányba. Ezt most kicsit pihentetjük, ezt a megközelítést, és úgy érezzük, hogy sokkal személyesebb az, ha valami olyasmit oszt meg velünk az itt jelenlévő vendég, ami lehet jelenlegi, de lehet korábbi is. A lényeg az, hogy van-e esetleg olyan kedvenc idézeted, vagy saját magad által, ami kicsit az alapfilozófiádat is jelenti, vagy pedig korábban, amit hallottál akár szakmailag, akár a borokhoz kötve, vagy ami téged meghatároz.
Ilyen egy mondatos nem nagyon van.
Lehet ami, több mondatos is.
Ami van, azt még egyetemistaként egy nagyon jó ismerőstől, baráttól hallottam, hogy akinek a kezében a fákja kötelessége világítani. Ez egy kicsit ilyen, lehet, hogy elcsépelt, vagy lehet, hogy túlhaladott, de szerintem van benne ráció. Én mindig azt szoktam mondani, és a borfrumó már a kezdetektől ehhez tartja magát, leginkább a financiális kérdések miatt, hogy mi picit haladunk előre, viszont sose lépünk hátra. És ez a 10 év alatt megvan, és működik, és emlékszem azokra az időkre, amikor mi dedikáltan kijelentettük, hogy ahol mi megjelenünk, vagy bármi közünk van valamilyen rendezvényhez, ott csak és kizárólag üvegpohárban lehet kóstoltatni. És akkor mindenki mondta, hogy ez mekkora hülyeség, eltörik, drága, és különben is, és hogy ezt nem is értik, hogy ez hogy lehet. Ugye manapság ez teljesen furcsa, hogy ilyennen kellett harcolni, vagy ilyennen kellett
vívni. Valóban az.
De voltak ilyen idők. És nagyon sok dolog van, amihez ragaszkodunk. Hogyha mi eldöntöttük, hogy szeretnénk a pannonhalmi borvidéket méltán képviselni, akkor ennek nagyon sok külső és nagyon sok belső jegye is van. A pannonhalmi borvidék zászlós hajója a pannonhalmi apátsági pincészet. Én azt gondolom, hogy szinte mindenki hallott az apátsági pincészetről, de Pannonhalmáról, a bencésekről biztosan. Ez azért elég magasra helyezi a mércét. Tehát, hogyha mi szeretnénk úgy megjelenni, hogy az általunk képviselt borvidék választékában és a pincészetek között az apátsági pincészet is megjelenjen, akkor ez szükségessé teszi, hogy minden szempontból fölkészültek legyünk. Próbáljuk magunkat tartani ehhez a magas mércéhez. Szerencsére itt ez a 11-12 év azt mutatta, hogy tudunk előre menni. Hát aztán, hogy mit hoz a jövő, azt majd meglátjuk.
És mi magunk is meglátjuk, hogy a nagyon közeli jövő mit tartogat, hiszen néhány perc szünetet tartunk most, de a szünet után, ha eddig emlegettük azt, hogy pannonhalmi borvidék esettanulmánya, na most akkor az elméleten túl mi is átlépünk majd a gyakorlatba,